negyedike között a látogatóit. Míg az ACV galériában, a Kortárs Művészeti Galériában március 18-án nyílt és április 23-áig látható Batyko Róbert és Jurián Molinár kiállítása. A galériát a Király utca 76 szám alatt találják. A tárlat címe Transit. A mecénás híreivel a Kortárs Képzőművészeti Magazin véget ért. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő Balogh József. Legközelebb egy hét múlva jelentkezem a Kortárs Képzőművészet híreivel itt a Klubrádióban, addig is www.klubradio.hu. Köszönöm munkatársaimnak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget. Legyen szép napjuk, viszont hallásra.
Mecénás. Művek, művészek, műértők. Fél óra a kortárs művészetről itt, a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Balogh József.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra van. Újabb történelmi mélyponton a jegybanki alapkamat 4%-kal csökkentett a monetáris tanács. Vizsgálja az ügyészség, hogy van-e bármi köze a csepeli rendőrkapitánynak a tavalyi kettős gyilkossághoz. A New Yorki metrón is szigorították a biztonsági intézkedéseket az oroszországi robbantások után. Idehaza holnap még napos idő lesz, majd szerdától átmeneti lehűlés következik. Jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. Rekordmélységben a jegybanki alapkamat, a monetáris tanács újabb 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot. Az elemzők várakozásainak megfelelő kamatdöntés után így 1990 óta újabb történelmi mélypontjára 5,5%-ra csökkent a kamat. Legutóbb február végén mérsékelt a monetáris tanács, akkor szintén 4%-kal. A szakértők évvégéig még egy 0,25%-os kamatvágásra számítanak. Bűnpártolás miatt rendelt el nyomozást a budapesti nyomozó ügyészség a csepeli kettős gyilkosság ügyében. A budapesti rendőrfőkapitányság múlt pénteken fordult az ügyészséghez annak tisztázására, hogy az egykori csepeli rendőrkapitányt terheli-e bármilyen felelősség. Az iskola lelőtt igazgatója ugyanis a gyilkosság napján feljelentést készült tenni a csepeli kapitányságon, ám ennek nincs nyoma, noha a férfi bizonyíthatóan járt aznap a rendőrségen. Emellett azt is vizsgálják, hogy a csepeli rendőrkapitánynak milyen kapcsolata volt az emberölés elkövetésével gyanúsított férfival. Legalább 75 ember csapott be több autókereskedő cég Dél-Budán. A rendőrség eddig ennyi sértetről tud, de további károsultak jelentkezését is várják. Az érintett autósok bizományos szerződést kötöttek a cégekkel, de a határidő lejárta után se pénzt, se az autójukat nem kapták vissza. Eddig egy embert tartóztatott le a rendőrség, aki vélhetően a sikkasztás értelmi szerzője volt. A nyomozók azok jelentkezését várják, akik a BBT Kft-vel, a Carby Kft-vel, a Classic Limousine Kft-vel vagy a Kromental Kft-vel kötöttek szerződést és hasonlóképpen jártak. Alagút biztonsági kampány indul az M6-os autópályán, a Bátaszék és Vémént között épült összesen 3 km hosszú szakaszokon. Az alagutakban biztonsági tűzoltó, valamint segélykérő berendezéseket építettek ki, és kamerarendszer is figyeli a közlekedést. A Mecsek autópálya koncesziós ZRT képviselője elmondta, a Szekszárd és Pécs közötti 81 kilométeres autópályaszakasz részeként épült 4 alagút biztonságos használatához minden technikai és személyzeti feltétel adott, március 31-én pedig a teljes utat átadják majd az autósoknak. Megszigorították a biztonsági intézkedéseket a New Yorki metróban is, miután Oroszországban 2 metró szerelvényen öngyilkos merénylet történt kora reggel. A rendőrség fokozottabban lesz jelen a New Yorki metró hálózatban, de az amerikai hatóságok hangsúlyozták, hogy kizárólag óvintézkedésről van szó, a várost nem érte semmiféle konkrét fenyegetés. Közben több ország, valamint a NATO és az Európai Unió vezetői is elítélték az oroszországi merényleteket. Eddig 36 halálos áldozatról számoltak be a moszkvai illetékesek, és legalább 70 sérültet vittek kórházba. Ez alatt az orosz államfő bejelentette, hogy a vezetés rendületlenül folytatja a terrorizmus felszámolását célzó tevékenységét, a bűnösöket pedig keményen megbüntetik majd. Szakértők szerint csecsenek robbanthattak az orosz fővárosban, és nem zárják ki azt sem, hogy lesznek még hasonló akciók. A moszkvai magyar nagykövetség továbbra sem tud magyar áldozatról vagy sérültről. Idehaza többnyire napos idő várható, 20 fok körüli hőmérséklettel, eső nem valószínű. Holnap tovább melegszik majd a levegő hőmérséklete, és még több napsütésben lesz részünk. Szerdától azonban átmeneti néhány fokos lehűlés ígérkezik, esőkkel és erős széllel. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3:30-kor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Közkincs. Egy műsor műemlékvédelemről, régészetről, műtárgyvédelemről a Klubrádióban.
Kedden 14 órától. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
A szerkesztő Sós Éva nevében is jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Tényleg a női nem a gyengébb nem? Való igaz, a nők tovább élnek, mint a férfiak, de életük során sokkal több nehézséggel, hátránnyal kell megküzdeniük. A megkülönböztetésről és ennek okairól beszélgetünk a Statisztikai Hivatal munkatársával. Újabb több száz munkahelyet teremtő autóipari beruházás érkezett Magyarországra. Mikor, hol és hogyan épülnek az új üzemek? A részletekről érdeklődtünk a befektetéseket koordináló cégnél. Majd a szociális szövetkezetek miben létéről és céljairól beszél az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány munkatársa. A jogponthálózat már ismerős lehet a hallgatóknak, itt segítséget nyújtanak a munkavállalóknak és a vállalkozóknak is. Többször beszéltünk már mi is itt ebben a műsorban róla. Most működésük egyéves mérlegét vonjuk meg az MSOS elnökével közösen. Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A nők egyenjogúságával továbbra is bajok vannak Magyarországon, azt gondolom, ezzel senkinek sem mondok újat. Míg esélyeik sokkal jobbak, vagyis tovább élnek, mint a férfiak, az élet szinte minden területén hátrányban vannak. A KSH-nak részletes kimutatásai vannak a nőknek a társadalomban betöltött szerepéről. Mi most azonban csak a munkaerőpiacon, a foglalkoztatásban lévők helyzetét fogjuk vizsgálni Grábics Ágnessel, a KSH osztályvezetőjével, akit köszöntök, jó napot kívánok! Az már köztudott és szinte közhely is, hogy a nők azonos munkakörben is kevesebbet keresnek, mint a férfiak, de a számok ezt nyilván sokkal pontosabban alátámasztják.
Hát igazából ez az ominózus gender pay gap, tehát a fizetési előny, illetve hátrány adat, ez létezik.
És az mit mutat?
Különböző szakmákra, foglalkozási csoportokra bontva a férfiak mondjuk kereseti előnye 2008-ban a 15 legnépesebb női szakmában.
Ez már rosszul is kezdődik.
De mondjuk a legnépesebb, tehát általában a legnépesebb szakmákban a bruttó kereset, különbözőségek. Mondjuk egy bolti kereskedelemben a férfiak átlagkeresete havonta 2008-ban 114 000 forint volt, míg a nőké 101 500.
Más területeken is hasonló arányú az eltérés?
Hasonló létezik, még meglepő módon az irodai adminisztrátor írnok foglalkozás terén is. Durván 15 000 forintos kereseti előnye van a férfiaknak az átlagkereseteket tekintve. Egyedül talán a segédmunkás, alkalmi munkás munkakör az, ahol nagyjából hasonló az átlagkereset mind a két nem esetében.
Mi a helyzet a diplomásoknál?
Például, ha az általános iskolai tanárt veszem, mint egy diplomás foglalkozást, ott igazából nagyon hasonlóak az átlagkeresetek.
Nyilván ennek az az oka, hogy ott bértáblázat alapján
Tehát az egy viszonylag kötött keresettel rendelkező terület, tehát ott a közalkalmazottakra vonatkozó jogszabályok határozzák meg alapvetően a kereseteket.
Az is a statisztikából tudható, hogy a nők nagyobb arányban töltenek be szellemi munkakört, mint a férfiak, de ez nem látszik az előre menetelükben, a magasabb beosztásban, a politikáról már nem is beszélve. Nem akarnak, vagy nem tudnak feljebb jutni?
Igazából hagyományosan azt kell, hogy mondjuk, hogy a férfiak vezető beosztásban való foglalkoztatása jellemző még ma is.
Nincsenek ambíciójuk a nőknek?
De biztos vannak. Hogyha nézzük a közszférát, azért nagyon sok nő van vezető beosztásban, illetve hogyha a vállalkozói szférát tekintjük, most már azért egyre többen vannak vállalkozóként is, hát kvázi vezető beosztásban, illetve vállalkozásaik élén.
Változott-e ez az elmúlt évek során?
Gyakorlatilag a szellemi foglalkozásúakon belül a nők aránya foglalkoztatottakon belül 62% volt 2000-ben, 2008-ban 60,6%. A törvényhozók, illetve érdekképviseleti gazdasági vezetőknél alig több az arányuk, mint egyharmad. Valamit javult 2008-ra, 2000-hez képest, de nem jelentősen. A felsőfokú végzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozásoknál, ugye ez egy ilyen általánosabb foglalkozási főcsoport, meghaladja az arányuk az 50%-ot, és érdekes módon valamelyes csökkent 2000-hez képest.
A foglalkoztatás aránya, ugye, ahogy ezt az előbb ön is mondta, híresen alacsony Magyarországon az európai országokhoz viszonyítva. Nálunk a nők jelenléte a munkaerőpiacon még ennél is kiugróban alacsony, holott azt olvastam, hogy például Amerikában a válság idején inkább a nők tudták megtartani a munkahelyeiket. Hogyan magyarázható ez az ellentmondás? A nők képzettebbek, ugye ezt megbeszéltük, mégis ők nem kellenek, őket bocsátják el hamarabb, legalábbis itt nálunk Magyarországon.
Nem így van. Gyakorlatilag a válság ideje óta, tehát mondjuk a 2008 harmadik negyedévét tekintem, Magyarországon is pont ugyanazok a folyamatok zajlottak le, mint akár az Unióban, akár más területén a válság által érintett világnak. A férfiak veszítették el nagyobb arányban az állásaikat, tekintettel arra, hogy a válság alapvetően az építőipart, gépipart, illetve a bankszektort érintette.
Tehát akkor azt lehet mondani, hogy ha onnan nézem, akkor szerencsére legalább ez nem a nőket sújtotta, persze nyilván.
Hát most ez nézőpont kérdése, mert miután a klasszikusan férfi foglalkoztatási töblettel rendelkező ágazatokat sújtotta a válság, így értelemszerűen a férfi munkanélküliségi rátát emelte meg jobban. De hogyha azt veszem, hogy esetleg a válság tovább gyűrűzik még, és mondjuk eléri a szolgáltató szektort, ahol jellemzően nagyobb a nő többlet, ugyanúgy a nők foglalkoztatási arányait is rosszul érinti.
Nyilván ez majd az idei évi statisztikákban fog majd látszani, mert azt gondolom, hogyha végigmegyünk egy bevásárlóközponton is láthatjuk, hogy sorra zárják be a kereskedelmi egységeket, ez valahol meg fog jelenni.
Így van, valószínűleg, tehát abban a pillanatban, hogy ezt a szektort is eléri, ott nyilván a női foglalkoztatásra is hatással lesz.
Sok kívánnivalót, hogy maga után a munka és a család összeegyeztetése is, és szerintem ezt mindannyian tudjuk, akinek van családja, hiszen nálunk még mindig a nőkre hárul leginkább a háztartás és a gyereknevelés is. Már vannak ugyan úgynevezett családbarát munkahelyek, a számok tükrében viszont mi látható? Például a részmunkaidő, a távmunka és a rugalmas munkaidő alkalmazásánál növekszik-e ezeknek az aránya?
Nem igazán, tehát Magyarországon elég alacsony a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya, mondjuk, ha csak az uniós számokhoz viszonyítok. Nyilván ennek részben az is oka lehet, hogy jellemzően mondjuk, ha az érettségihez köthető munkaköröket nézem, vagy az alacsonyabb iskolai végzettséghez, ahol jellemzően több a nők foglalkoztatása, ott az amúgy is viszonylagosan alacsony keresetek mellett részmunkaidőben dolgozni gyakorlatilag többe kerül, mint hogyha otthon marad, vagy valamilyen más módon megoldja a munkába járást.
A válság bekövetkeztet sem változtatott ezen? Tehát nem lehet azt látni, hogy esetleg több nő került részmunkaidőbe pont azért, hogy költségeket csökkentsenek?
Pont emiatt nem nagyon jellemző, mondom, a részmunkaidő, hiszen az annyira alacsony fizetéssel párosul, hogyha amellé még mondjuk a gyermekelhelyezésnek a költségeit és az egyéb, teszem azt mondjuk közlekedési bérletköltségeket veszem, tehát nem éri meg részmunkaidőben dolgozni.
Ezek szerint tehát sok minden nem változott a nők foglalkoztatása terén, nők helyzete terén Magyarországon, és ezt én, mint nő, elég szomorúan hallom. Grábics Ágnes, a KSH osztályvezetője volt a vendégem, akivel megpróbáltuk értelmezni azt, hogy mi is van a számok mögött. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Élőben a városból.
Minden, ami közlekedés.
Minden szerdán 14 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban. Reklám.
A Figyelőtrend legfrissebb számából mindent megtudhat az új autóvásárlás fortéjairól. Átfogó körképet adunk a családi kombikról, valamint Dél-Korea és Kína autóiparáról. És egy meglepő felfedezés. Tekergesse bátran a kilométerórát. Kiderítettük, nem bűncselekmény. Figyelőtrend autópiac. Keresse a nagyobb újságárusoknál.
Egy pohár bor az ateizmus halálugrása. A Bor filozófiája című műből való ez a mondat, és Hanvas Béla gondolatainak lényegét megérthetik, megérezhetik Huzella Péter és Rátóti Zoltán estjén.
Bennem, ami leginkább rezonál ebből a műből, hogy ne a múltba éljünk, ne is a megfoghatatlan jövőt emlegessük, hanem adott egy pillanat, amit próbáljunk kitölteni, mert minden pillanat visszahozhatatlan, és ugye ezt én most így megfogalmazom, ez egy frázisnak hangzik. Azért mondjuk a Hanvas szöveget, mert ez költői módon is nagyon-nagyon szépen tudja fölvezetni.
A Hanvas szövegeket körülölelik a megzenésített versek, a bordalok, a néző tehát kiváló társaságban van a művészek és a finom villányi borok között.
Kutatom és keresem a Hanvashoz passzoló, jobban illeszkedő verseket, úgyhogy így Tinódi Lantos Sebestyéntől Csokonain keresztül Vörös Marti, Petőfi természetesen és Zalán Tibor, akik a költők pillanatnyilag, még ez majd még lehet, hogy változik, és ezeket a verseket zenésítettem meg. Itt egy pohár borral megy be, mindenki leül, és azt a maga gyönyörűségére és tempójában eliszogatja. Van egy íve az egész előadásnak, és amikor vége van, akkor valami egészen jó érzés kerít hatalmába. Ez egy nagyon szép dolog ezt csinálni.
És akkor egy konkrét tanács a jövőre nézve Hanvas Bélától.
Közvetlenül élni. A legelső szép nőbe beleszeretni, mégpedig sürgősen, nagyokat enni, virágok között sétálni, fenyvesekbe menni lakni, zenét hallgatni, festményeket bámulni, és bort inni. Amit kínálok, a tisztaság olaja, a mámor olaja. Így áll. A többit majd hozza a bor.
A bor filozófiája, Huzella Péter és Rátóti Zoltán estje ma este 7 órától a Komédium Színházban.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Hibrid hajtású mikroelektronikai és korszerű ABS rendszerek gyártását kezdi meg Budapesten egy német cég. Bár maga a gyártás csak 2013-ban indul, az ELR-ről, valamint az állami támogatásról szóló szerződést már aláírták. A beruházás megvalósítását az ITD Hungary segíti, melynek megbízott vezérigazgatóját, Kilián Csabát kérdezem a részletekről. Jó napot kívánok!
Kedves csokkolom, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Bár a szerződést most írták alá, ez a cég nem előzmény nélküli Magyarországon. Mit kell tudni róluk?
Hogyha csak az autóipart nézem, nagyon jelentős a szerepe. Mintegy 20%-át képviseli a feldolgozóiparnak, és a 20%-a is az exportunknak ebből az ágazatból származik. Az elmúlt időszakban, annak ellenére, hogy az autóipart érintette leginkább a válság, ennek ellenére jelentős beruházások jöttek Magyarországra. Hát ezek közül talán én megemlíteném természetesen elsősorban a Daimlert, és a Daimler talán Magyarországon a legnagyobb zöldmezős beruházás, ami az elmúlt 15-20 évben meg fog valósulni. Közel 800 millió euró nagyságrendű beruházás jön létre, 2500 új munkahelyet teremtenek közvetlenül, de az autóiparban beleértve a beszállítókat egy 5-6-szoros szorzóról lehet beszélni, tehát az elkövetkezendő 3-4 évben közel 10-12 ezer új munkahelyet teremt majd a Daimler.
Beszéljünk akkor konkrétan erről a cégről, ugye azt tudjuk róluk, hogy a Continental csoportnak a része ez a bizonyos Temik, akik már azért elég régen Magyarországon vannak.
Igen. Ők egy 7 milliárd forintos infrastruktúra fejlesztést fognak megvalósítani Magyarországon, Budapesten. Kimagaslóan innovatív termékeket jelent. Itt a hibrid technológia területén a hibrid meghajtásnak az elektronikai vezérléséről van szó, és egy új, továbbfejlesztett ABS fékvezérlő elektronika gyártásáról.
Ez a Temik telefonken, hogyha jól emlékszem, Kőbányán épített korábban.
Igen.
Egy csarnokot, ahol már folyik évek óta, gondolom, egészen más alkatrészek gyártása.
Igen, autóipari alkatrészeket gyártanak, és ez az új beruházás, ez tulajdonképpen egy 175 új munkahelyet fog teremteni.
Ugyanott?
Igen, és ez tényleg a megújuló energia szempontjából, illetve a korszerű technológia fejlesztés szempontjából azt hiszem, hogy nagyon kiemelkedő tevékenység lesz ma Magyarországon.
Hány embert foglalkoztat egyébként jelenleg a Temik?
Én úgy tudom, hogy összességében ma egy olyan 1500 foglalkoztat, tehát majd, hogy nem megduplázza a termelését, legalábbis ami a létszámot illeti.
Mit kell tudni egyébként a hibrid hajtású mikroelektronikáról? Gondolom már most időben készülnek a hibrid hajtású autók gyártására is, tehát azért ez nagyon nagy jelentőségű.
A hibrid meghajtású autóknak és a megújuló energiának az autóiparban is nagyon nagy szerepe van. Elektromos autóknak a fejlesztése hihetetlen iramban történik. Most akár Európáról, akár Ázsiáról vagy Amerikáról beszélünk. Néhány cég bejelentette, hogy például az akkumulátor gyártás területén nagyon jelentős nagy beruházást fog megvalósítani az egyes kontinenseken. Ezek a beruházásoknak a nagyságrendje, csak említsem, hogy 1,5 milliárd eurós nagyságrendű projektek. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy itt nagyon fontos, hogy az elektromos autóval kapcsolatosan ki kell építeni azt a töltőállomásrendszert, ahol ez megvalósítható, illetve az akkumulátor fejlesztés területén is, hogy milyen kapacitással, milyen hatékonysággal fognak ezek az akkumulátorok dolgozni. Ez a jövő fejlesztéseinek az egyik legfontosabb iránya tulajdonképpen. Ezzel kapcsolatosan néhány európai országban is, de Ázsiában is több országban elindítottak programokat, és nagyon bízunk benne, hogy ezek a beruházások majd Magyarországot is elérik, és nagyon szeretnénk, hogy ezek a nagy technológiai beruházások közül a legfejlettebb technológiájú cégek lehetőleg Magyarországon telepítsék le ezeket a gyárakat.
Azt akartam pont kérdezni, hogy milyen hozadéka lehet ennek, mert ez már önmagában is egy nagyon nagy dolog, ez a járműipari fejlesztés, ami idejön Magyarországra, de nyilván ennek lesz egy pozitív hozadéka, és önök mire számítanak?
Kiemelném példaként újra talán a Daimlert, ugye mondtam, hogy ez 10-12 ezer új munkahelyet teremt, de Magyarországon ma tulajdonképpen egy olyan 100 ezer főt foglalkoztat az autóipar, tehát nagyon nagy a beszállítói hányada. A Daimlernek még tavaly terveztünk egy beszállítói konferenciát, még egy nagyon korai stádiumban, amikor szerettük volna a magyar vállalatoknak bemutatni, hogy milyen nagyságrendű projektről beszélünk, és hihetetlen nagy volt az érdeklődés, több mint 800 cég vett részt ezen. Tehát nagyon nagy az érdeklődés, és úgy érezzük, hogy nagyon nagy lehetőség van a KKV szektor számára, hogy az autóiparban különböző szolgáltatások, illetve ugye a másik nagyon nagy terület az alkatrészgyártásba bekapcsolódjanak. Az alkatrészgyártást illetően pedig mondjuk egy ilyen nagy összeszerelő üzemnél, hogyha az úgynevezett elsőkörös, tehát a fő egységgyártó cégeket nézzük, ezeknek a száma is mondjuk egy ilyen 150-250 cég között mozog. Ezekhez kapcsolódnak a másodkörös, harmadkörös, a kisebb alkatrészeket gyártó cégek, amelyeknek a száma szintén több százra tehető. Most, hogyha ezt nézzük, akkor érthető az, hogy egy összeszerelő üzemnél egy 5-6-szoros szorzóval is lehet nézni a munkahelyteremtést. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogyha egy ilyen összeszerelő üzemről beszélünk, akkor viszonylag rövid ideig van egy nagyon jó lehetőség, hogy a beszállításokra sor kerüljön. Én inkább egy 3-5 évet mondanék, amikor egy összeszerelő üzem a beszállítóikat kiválasztja. Természetesen utána is vannak lehetőségek, de ez alatt az időszak alatt azt mondanám, hogy koncentráltan van lehetőség, hogy jelentős megrendeléseket szerezzenek ezek a vállalatok.
Térjünk egy pillanatra vissza a Daimlerhez, azzal is kezdtük ezt a beszélgetést. Ön szerint azzal, hogy a Daimler ide költözik, ide költözött, már tulajdonképpen múlt időben is beszélhetünk róla Kecskemétre, azzal, mint egy mágnesként ide vonza a járműipar beszállítóit, alkatrészgyártóit, tehát várható-e, hogy ez a sor folytatódik, akár rövid távon is?
Mindenféleképpen mi erre számítunk. Ezzel, hogy a Daimler idejött Magyarországra, ennek az európai autóipari gyártási központnak is a súlypontja egyre közelebb helyeződik Magyarország irányába, hiszen a szomszédos országokban is nagyon nagy termelőkapacitások jöttek létre. Magyarországon a Suzuki-val, az Audi-val és a Daimler-rel együttvéve ez már elég nagy piacot terem tulajdonképpen a magyar beszállítóknak, de itt meg kell említenem azt is, hogy mondjuk a világon a legnagyobb 20 elsőkörös beszállítóból 14-nek Magyarországon van gyártókapacitása, és ezek szintén nagyon jó lehetőséget jelentenek a magyar kis középvállalatoknak, hogy ezekhez is beszállítsák a különböző alkatrészeket. Nagyon fontos itt megemlíteni, hogy az oktatásnak, a szakképzésnek a fontosságát, illetve az egyetemek kutatásfejlesztési bázisait. Egyértelműen látható, hogy az elmúlt 10-15 évben, mikor betelepültek ezek a nagy feldolgozó üzemek, autóipari összeszerelő üzemek és gyártóbázisok létrejöttek, ezt követően nagyon nagy számban a nagy multinacionális cégek folyamatosan hozták be a kutatásfejlesztési központjaikat is. Tehát itt megemlíteném, hogy az Audinak, a Boschnak, Norbrenszének, Magnának, ThyssenKrupp-nak, vagy a Continentalnak és a Temiknek is, ugye Zetevnek egy nagyon jelentős K+F központja is itt van Magyarországon. És a nagyságrendekről talán egy-két szót mondanék, hogy a Bosch az a meglévő K+F tevékenységét továbbfejleszti. Ők gyártási területen körülbelül 3200 embert foglalkoztatnak, és a K+F vonalon pedig most további 200 főt vesznek föl, ami nagyon jelentős, és az egyetemek számára is ez egy nagyon kiváló együttműködést jelent.
Egyről viszont még nem beszéltünk, és erről mindenképpen szeretnék önnel beszélni, hogy vajon van elég szakmunkás hozzáértő kéz, mert hogy elindulnak ezek a beruházások, én beszéltem korábban a Daimlerrel is, és ott is az volt a probléma, hogy nagyon nehéz megfelelően kvalifikált szakmunkásokat találni.
Ez bizonyos mértékig így van. Vannak olyan területek, ahol hiány van a szakmunkásokat illetően. A Daimlerrel kapcsolatosan is itt leültünk a Magyarországon a legnagyobb egyetemekkel, főiskolákkal, szakképzőintézményekkel, a munkaügyi központokkal, a minisztérium megfelelő részlegeivel, és ezeket az igényeket próbáljuk összehangolni nem csak a Daimler számára, hanem a többi nagy autóipari összeszerőzem számára is, tehát itt beszélek az Audiról, a Suzukiról, illetve néhány elsőkörös beszállítóról is, mert nagyjából összecsengenek azok a vélemények, hogy hol van hiány, és szeretnénk, hogy a képzés lehetőleg ezen a területen olyan szakembereket adjon majd a piacnak, amelyekre valóban mondjuk 2 év múlva, amikor a Daimler beindul, akkor ez a képzés már ott legyen, olyan fiatalok jöjjenek ki a szakképzés különböző intézményekből, amelyeket a Daimler viszonylag egy rövid tréning után már tud alkalmazni, és ebben nagyon fontos tényleg a cégeknek a hozzájárulása is, és hát itt mondjuk, hogyha megemlítem megint a Bosch-t, vagy az Audit, vagy a ZF Hungary-t, akik már most is ilyen szakképző intézményekkel és egyetemekkel egy nagyon szoros együttműködésben dolgoznak.
Tehát akkor még nincs késő, hogyha most a szakképző intézetek rugalmasan alkalmazkodnak ahhoz a kereslethez, ami várható, akkor egészen biztosan szakmunkásból, hozzáértő kézből sem lesz hiány. Kilián Csabának, az ITD Hungary megbízott vezérigazgatójának köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Nagyon szépen köszönöm én is, kezdjük
a viszonthallásra.
Viszont